Ez a Nemzeti Sport Rádió. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Mondd, mit érez erén, mondd, mit érez erén, mondd, mit ér az egész nélküled. Idegen rúzs nyom a poharamon, én már jártam itt. Kortyolok várat, szép emlékek bőn, hajnalig. Pörög az élet, osad a lélek, meg sem kérdezi. Feszül a csend, ma is haza kísér, ül az ágyon, lebben a függön, játszik a fény a vállamon. Ide csak állni jár az idő, vagy meg sem
Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Jó estét kívánok a mikrofonnál, Tóth Béla. Egy fél időt követően a labdarúgó világbajnokság I csoportjában Franciaország-Irak 1-0, Kylian Mbappé 14. percben szerzett találatával. A második félidő kezdése pedig csúszik. A mérkőzést ugyanis felfüggesztették egy viharos időjárás miatt. A helyszínen Philadelphiában már a félidő derekán elkezdett szakadni az eső, és mivel a félidő utolsó perceiben a stadion 8 mérföldes körzetében villámtevékenységet észleltek, így legalább fél órán keresztül állnia kell a játéknak. A nézőket is utasították arra, hogy vonuljanak fedezékbe. Jelen pillanatban tehát olybá tűnik, hogy a csúszás legalább egy fél órát csúszik. A második félidő kezdetet tehát a következő néhány percben biztosan nem fog megtörténni. Egy játékrészt követően Franciaország-Irak tehát 1-0 a labdarúgó világbajnokságon. És addig, amíg várunk a kezdésre, várunk a második félidőre, addig hallgassák meg itt a Nemzeti Sport Rádióban Szegő Tibor beszélgetését ifjabb Albert Flóriánnal.
Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy ugyanazon a napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nagyon emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvett a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és a később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelben a kórházba.
Azzal a, hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
Hú, ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban az időben, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokba, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elén abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi gazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Flórián fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az ifi válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én óriási fának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítottak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabba a klubba, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3L betű, miért van benne a 9 csík. Tehát én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Toldi Géza bácsival tudtam beszélgetni, tehát hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akiket csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem. Szóval nekem is volt egy pályafutásom, ami sikeres volt, de ez köszönhető annak, hogy egy olyan csapatba tudtam bekerülni, olyan fiatalok között, akikkel együtt nevelkedtem. Tehát, hogy az is egy csapat volt. Tehát akkor még nem volt ennyi légiós. Imádtuk egymást, nagyon erős volt az öltözön belüli kohéziónk, és hogy olyan játékos társaim lettek később, akikkel ezeket a sikereket el tudtuk közösen érni.
Nevezzük is őket meg, ugye Hajdú Attiláról, Vukovics Lászlóról, Bánki Dodóról, Limperger Zsoltról, Telekmanciról, Simonról van szó. Ez egy olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak. Nem is csoda egyébként a 3 bajnoki cím, meg ha jól emlékszem 4 magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most Zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor elkezdték mondani, hogy hú, ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki ott beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. Én 87-be kerültem be a Rákosi Gyulabánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenben játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagyerdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóék, a Fischer Paliék, a Pintér Attilák, és utána jöttek fel a Telekmancék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, aki nek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abba az időbe.
Említetted Toldiékat, Rákosi Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra, hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki.
Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi Fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt. Oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind borzasztó, büszkén mesélik el, hogy ők akkor találkozhattak ezekkel az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros...
Jaj,
De. Kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek. És emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki 2 gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista bácsival beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülést, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridba játszottam a Bernabéu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt, talán egy másfél vagy két órával előtt a Szívós Pista bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te fölvetted a ferencvárosi meszt, és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és a mai napig is, hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy oda jönnek az emberek, és felsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván Nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy...
Ezt nem tudom megmondani neked.
Nem lehet tudni.
Tehát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább eléléptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszködni, és akkor mindig engem találtak el. Tehát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzést játszottam a Fradiba, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller Józsiak, hát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim annó, tehát, hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre. De most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem, én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék, akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel, én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Flórika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkor is. Sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például, amikor a Csank János volt a szövetség, akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatalkorom miatt én egy kicsit anarista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a kek menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzés játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Portó, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos. De hogy
de akkor, is akkor is lecserélt.
Igen, lecserélt, most, tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt, tehát, hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni. Rengeteg gólpaszt adtam abba a szezonba, és egyszerűen peremember voltam a válogatottba. Lehet, hogy így látták, tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak, de utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottba, ezért ez ugye elbizonytalanított, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, nem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami Einsteinnek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékos társakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv,
na, hát,
hogy ment?
Megmondom össze, ez egy nagyon, nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol 2 gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani
játékos
szóval.
Megfigyelő.
Igen, játékos megfigyelő, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, 2 gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből fölvették a kapcsolatot, és mondták, elküldték a repülőjegyet. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és abba akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezető edzőjét, és az Avram Grant jött, aki az Hajfának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Hajfáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz két nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták hát, mondani. És hogy üljek le, ő leül mögém, és elkezd majd bögdösni, hogy melyik klubnak az ajánlata, ami megfelelő.
Szerintem emberkereskedelem, nem?
Igen. Tehát Izraelben úgy volt, hogy kiválogattak játékosokat, tehát, vagyis, bocsánat, a menedzserek válogattak ki játékosokat, és leültették őket. És én mondtam, hogy azért én ilyen méltatlan helyzetben nem szeretnék kerülni, mondom, akkor inkább visszamegyek a Flad, és mondta, hogy nem, mert hogy itt téged ismernek. Tehát nekem ez egy jó dolog volt, mert előtt azért BL volt. És akit az akkori Maccabi Haifa vagy Tel Aviv kinézett magának, az azért az minőségi játékos volt. És mondtam, hogy oké, hát is mondom, hány klub fog értem jelentkezni. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? És mindenki fölrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni
az ajánlatokat.
Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és azt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen. Mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petaktika, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez három testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek hárman nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petaktikvára. Most az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy hat napos voltam, nekem akkor szült a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. De azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Sapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti. Hát, és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Haifának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt. Ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost, kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé...
Mert a Red Star... Ezen Fradi Soroksár jelleg.
Nem, teljesen más, tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimet alapította, tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok. Tehát, hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék, meg a Páncsics Miki bácsék, és akkor azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, és akkor így kerültem BKV-ba. NB3-at megnyertük, NB2-be csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó 3 meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Sortvadkerten, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
Franciaországban.
Mert? Mi indított el az úton?
Úgyhogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i, az ottani egyetem. Tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. Az a francia negyed osztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad, negyed edzője, tehát ez a Trezeguet, Dacurt, Sagnol féle aranygenerációnak. És ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem vele a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, akkor ő például vezette az Emirates, a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője, őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba, és ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen, az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Flórián volt az edzője?
Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apukáját ismertem Lelléről, Balaton Lelléről. De a Márkó nem tudta, hogy teniszezzen vagy focizzon. Ő a Marcibányi téren pallérozódott, és odajött hozzám a Karcs, és mondta, hogy ne nézzem meg mondjuk a Márkót. És akkor elhoztam, jött egy-két edzésre, édesapám is kint volt azon a pár napon, amikor edzettünk, és mondta, hogy nyeklik-nyaklik ez a gyerek, de gyors, jó felépítése, a jó bal lába van. Tehát, hogy ő volt az egyik, de például volt egy arany generációnk, ahol én csak vezető voltam, ott a Kaszás Pali bácsi volt az edző, de például ott az összes kezdő játékosban, azt hiszem kivétel a balszélsőből, mindegyikből NB1-es játékos lett. Tehát akkor volt a Fradiba egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Még az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére. Tehát föl tudnék sorolni, sőle, aki még magyar válogatott is lett. Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltó az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
Dehogy nem, de mivel hogy tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képző is vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsön dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot. És akkor én már megismertem a lányokkal, de én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hagyd segítsek a fiú utánpótlásba, erre pont ez volt, azt hiszem, csütörtök, vagy hétfő, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzésket a mini tornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a Vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért két nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat, és utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
felkértek
erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült, mert tehát az első évben nem, mivel, hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment öt játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az öt magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten, tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a ötök, hatok azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak, de az Európa Ligában ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a nyolc közé ebbe az évbe, de sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs, egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos, azért az nem kevés.
Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is két fiatal játékosom el tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például most elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-ig, de már a felnőtt csapattal egyszer. Tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munkára, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni őket. Tehát azt néha jobban csinálják mindent a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van két fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát hogy mindig van, tehát hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami hogy mondjam, az optimális állapot.
Albert Florian, köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Nemzeti Sportrádió.
Gól! Bent van! Megvan!
Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
A hallgatókat, Szabó Bence vagyok, és itt vagyunk a stúdióban Vukovics Lászlóval és Tóth Bélával. Ugye követtük a Franciaország-Irak világbajnoki labdarúgó mérkőzésnek az első félidejét, és ugye azzal vonultunk a szünetre, hogy esőzés miatt várhatóan ez a mérkőzés csúszik, és jelenleg is még az információink azt mutatják, hogy ugye nem kezdődött, tehát ezt hivatalosan ilyen is lehet mondani, és még arról vita van, hogy esetleg mikor kezdődhet a mérkőzés, de addig Vukovics Lászlóval tudunk egy kicsit arról beszélgetni, hogy hogyan látja ő ezt a szituációt, esetleg Laci, neked volt személyesen ilyesmi fajta élményed, vagy egyáltalán hogy lehet egy ilyen mérkőzést jól menedzselni, hogyha majd ezt valamikor újra kell kezdeni?
Természetesen a játékosok védelme az első, ezt nagyon preferálom, és minden oldalról körbejárják, ezt kihirdették a világbajnokság előtt, Tóth Béla is mondta, hogy ilyenkor fél órát minimum várni kell, utána újra megnézik. Mi itt azt látjuk a stúdión keresztül, hogy kezd elállni az eső, akkor újra kijönnek a játékosok. Ha most olyan szempontból kérdezed, akkor újra be kell melegíteni, újra rá kell hangolódni a mérkőzésre, ez nehézséget okoz, itt mondhatják, hogy profi játékosok, ez a dolguk, tenni kell, de ezt nagyon nehéz fölpörgetni magad újra, nyilván meg kell tenni. A franciák lendületben voltak, jól ment nekik, az irakiaknak szerintem jobban jött ez a szünet, hát senki nem szereti ezt, hogy így elhúzódik a mérkőzés folytatása, de mindent felülír az, hogy ha villámlás van, akkor ne folytassák a mérkőzést. Emlékezhetnek rá az idősebb labdarúgó szakértők, vagy akik olvasták, hogy Magyarországon régen egy Szucsányi nevű játékost a villám agyon is csapott Dunavarsányba, tehát ez nem játék dolog. Mindent felülír az, hogy nem történjen tragikum, tehát vagy se tragikus eset. Itt azt várjuk, hogy most mi lesz a döntés. A franciák még nem jöttek ki melegíteni, viszont
senki
most megint,
nem jött ki.
Most még senki nem jött ki, és most nagyon rákezdett újra az eső, mert most egy másik kamerálás mutatja, itt most megint nagyon zuhog.
Folyamatosan követem természetesen az információk, folyamatosan követem az információs felületeket, tehát a nemzetközi média termékeknek az élő közvetítését, BBC, The Guardian, vagy éppen a L'Équipe. És a L'Équipe-nek volt egy olyan információja, hogy egy órakor, magyar idő szerint egy órakor folytatódik a második fél idővel a mérkőzés, de úgy, hogy 40-kor, tehát 0 óra 40-kor visszatérnek a pályára a játékosok melegíteni. De hát 4 perccel múlt 0 óra 40 perc, és egyelőre nyoma sincsen a játékosoknak, nemhogy a gyepen, de még a játékos kijáróban sem. A legfrissebb információk szerint a BBC erre hivatkozik. A helyi műsor közlő azt mondta be ott a helyszínen a stadionban, hogy egyelőre a mérkőzést felfüggesztve tartják, tehát félbeszakítva, nincsen folytatás előre láthatólag a következő 10 percben, és információt majd 10 perc múlva közölnek ismételten ott Philadelphiában. A The Guardiannek szintén ilyen információja van, és mi folyamatosan kapunk tájékoztatást a időjárási viszonyok változásáról egy WhatsApp felületen, és ott is a legutóbbi információ üzenet az, hogy nincsen változás a mérkőzés helyzetének megítélésében, tehát félbeszakítva marad, és legközelebb információt majd 10 perc múlva közölnek. Ugye itt az első félidő az most már egy órája véget ért, tegnap, tehát magyar idő szerint tegnap 23 óra 50 perckor vonultak be az öltözőbe a játékosok, és a tervezett negyedórás szünet az most már 55 perce tart. Laci, azért itt hogyha belegondolsz a játékosok helyzetébe, ha lesz is folytatás, egy negyed óra múlva kijelölik azt, hogy fél kettőkor mindenképpen el kell kezdődjön a második félidő, a játékosoknak mennyi időre van szükségük, hogy újra felpörögjenek, hogyan lehet ezt elérni, hogy újra meccs szituációba kerüljenek, fejben is, meg fizikálisan is.
Újra be kell melegíteni teljesen az elejétől. Most kérdezte Bence, és eszembe jutott egy történet, hogy Székesfehérváron játszottunk 1991-ben, ott hál' Istennek nem villámlás miatt, hanem ott elmentek a reflektorok, sötét lett a stadionba, és a szünetben ott is legalább 40-50 percre beszüntették a mérkőzést, de utána tudtuk folytatni. Hát újra teljesen, tehát nem úgy, mint a szünet után kimész és 5 perc alatt fölpöröksz, hanem rendesen, mintha most kezdődne a mérkőzés, újra be kell melegítened, rá kell hangolódnod, az a legnehezebb része, hogy tartsad magad tűzbe, hogy folytatni fogod a mérkőzést, ez a legnehezebb része.
És mivel továbbra sincsen információ arról, hogy folytatódna belátható időn belül a mérkőzés a második félidővel, így mi elbúcsúzunk a hallgatóktól erről a mérkőzésről. Annyiban tudunk most biztos információt mondani, hogy egy félidőt követően Franciaország 1-0-ra vezet Irakkal szemben. A mérkőzés eddig legfontosabb történése a 14. percben történt, amikor jó 18 méterről, picit jobbról ballal lőtt Mbappé a kapura. Hiába ért bele Bazil kapus, védeni már nem tudott. Ezzel a találattal tehát vezet Franciaország egy fél időt követően Irakkal szemben a labdarúgó világbajnokság így csoportjában. Jön majd a folytatás feltehetően ezen a mérkőzésen is, de például hajnal 2-től már Norvégia is pályára lép Szenegál ellen, ugyanebben a csoportban, viszont azt a találkozót East Rutherfordban rendezik, nem itt Philadelphiában. Mi itt a Nemzeti Sportrádió hullámhosszán elbúcsúzunk tehát a hallgatóktól Szabó Bencével, valamint állandó szakértőnkkel, Vukovics Lászlóval köszönjük a hallgatók kitartó figyelmét. A Franciaország-Irak mérkőzés végeredményéről a reggeli hírekben beszámolunk majd. Viszont hallásra, jó éjszakát!